Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a közönséget, a nézőket, a hallgatókat és mindazokat, akik az interneten nézik ezt az előadást. Mi a megújulók jövője? Másképpen van-e jövőnk a megújulók nélkül? Az Európai Unió nem régiben határozta el, hogy a megújuló energiák 20%-ban fognak szerepelni 2020-ban. És ugyanakkor a széndioxid kibocsátását 20%-kal csökkenti az 1990-es szinthez képest. Mindezt megelőzték komoly tanulmányok, az International Panel on Climate Change, másképpen Nemzetközi Globális Klímaváltozás Bizottságnak a terjedelmes jelentése, vagy Sir Nicholas Stern, angol közgazdásznak a terjedelmes könyve. Mindezek fölhívták a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás nem elmélet, a klímaváltozás itt van, a klímaváltozás kárt fog okozni nekünk, most már végre itt az idő, hogy ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk. Az Európai Unió ezért határozta el a 20-20%-okat. Vajon mik a megújuló források, lehetséges ezt a célkitűzést elérni, mik a magyar adottságok, ezt a témakört szeretném most körüljárni nagyon röviden. A megújulók, víz, biomassa, szél, nap, geotermikus energia. Vessünk egy pillantást a biomasszára. El lehet égetni erőműven, de a biomassa sokkal többet jelent. A biomasszából lehet bioetanolt, biodízelt, biogázt előállítani. A biomassa sokoldalúan hasznosítható más alkalmazásokban is. Csak két példa. Természetesen az erőművi elégetés és villamos energia előállítás is fontos. De Brazília. Brazíliában már 3 millió autó etanollal fut. 20 évig támogatták az etanolgyártást, most már nem kell támogatni, ugyanis az üzemanyag normál, tehát benzin üzemanyag ára beérte. Támogatás nélkül is megállja a helyét, és mindeközben Brazília 20%-kal tudta csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Tehát, hogyha Brazília az unió tagja volna, akkor már hátra dőlhetne, a cél teljesült. Egyesült Államokban villámgyorsan, exponenciálisan növekszik a kukoricából előállított bioetanol mennyisége. 35 millió liter volt már a termelés 2005-ben, és tovább akarják növelni. Vagy közelebb hozzánk, Svédország. 400 bioetanol töltőkút van Svédországban, és 2020-ra ők teljesen függetlenedni akarnak az olajtól. Ez tehát egy nagy lehetőség. Magyarországon is az agráriumnak fontos, hogy nem csak élelmiszert, ne csak gyógyszert, ne csak ipari alapanyagot, hanem akár energiát is termeljen. Szélerő. 3000 éve használnak szélmalmokat. Magyarországon is több száz éve működnek szélmalmok. A szélerőmű ezeknek egy továbbfejlesztett változata, amik nem csak mechanikai munkát végez, hanem akár elektromos energiát is generál. A legnagyobb ilyen erőművek 1-től 10 megawatt teljesítményűek. Következő ilyen lehetőség a nap hasznosítása. Ha egy kicsit visszatekintünk a múltra, azt is mondhatjuk, hogy a napnak köszönhető szinte minden, mert a fosszilis tüzelőanyag, amit most használunk, a szén, olaj és a gáz, az is a napnak köszönheti létét, meg azoknak a kedvező geológiai folyamatoknak, amelyek révén a szerves anyagból, eltemetett szerves anyagból millió évek vagy százmillió évek alatt szén, olaj vagy gáz alakult ki, és amelyek meg is őrződtek. Geotermikus energia, egy kicsit más, részben megújulónak nevezzük a geotermikus energiát, ezt a Föld belsejében keletkező radioaktív bomlás biztosítja számunkra. Most nézzük meg, hogy mi a fölhasználás globálisan, és pedig a villamos energia előállításban látjuk ezt, a szén domináns, ha még valaki emlékszik az ábrára, akkor föl tudja idézni, hogy nagyjából azonos volt az atomenergia, az olaj és a gáz szerepe, elhanyagolható volt a megújulók szerepe. És nézzük meg, hogy a világ széndioxid kibocsátása mekkora, Észak-Amerika vezet, de Európa is elég jelentős a 14%-ával, teljesen elhanyagolható Afrika és nagyon kicsi Dél-Amerika. Ez nagyon egyenlőtlen. A 300 millió ember az Egyesült Államokban kétszer annyi káros anyagot bocsát ki, mint az Európai Uniónak a, vagy több mint kétszer annyit, mint az Európai Uniónak a kb. 500 millió polgára. És itt van, ezt talán hosszabban is szemlélhetjük, az az ábra, ami mutatja, hogy nem csak a globális klímaváltozás veszélye, nem csak a globális klímaváltozás miatt lecsökkentendő széndioxid kibocsátás indokolja, hogy az Unió kitűzte a megújulókra való áttérést, hanem ez is. Egyre jobban függ az Unió az import energiától. Ez már most is nagyon jelentős, de 2020 körül már meg fogja haladni jelentősen és egyre inkább a saját termelését. Hogyha valaki mondjuk a kőolajat, hogy egy konkrétumot is mondja, 93%-ban, mert ez a 2030-as érték, ha nem változik semmi, külföldről szerzi be, rendkívüli módon kiszolgáltatott. Kérjük a következőt.
Elnézést, hogy megakasztom, mielőtt a széndioxid kibocsátásra áttérünk. Lázaro professzor úr, az látszik, hogy sokféle lehetőség van arra, hogy alternatív energiák legyenek. A Mindentudás Egyetemben stábja megkérdezte a járókelőket, a magyar embereket, hogy ők mit gondolnak erről, hogyan látják ezt. Nézzük meg együtt a filmet, és akkor utána tudunk erre reflektálni.
Nyilván vannak a tudomány számára ma még olyan feltáratlan területek is, amelyek sokkal veszélytelenebb és hatékonyabb formában tennék lehetővé az emberi hasznosítást.
Hála Istennek megvan minden a lakásomban, és hát nagyon már nem nagyon változtatok ezzel, ez az igazság.
Abszolút elképzelhetőnek tartom, sőt, hát ígéretesnek tartanám, illetve áldásosnak.
Magyarországon nem hiszem, hogy még ott tartanánk, de tervként szerepelhet, és az jó dolog.
Nagyon jó lenne. Napenergia, víz, sokkal tisztábbak, egyszerűbbek, talán nem annyira olcsók, de reméljük, hogy lesz valami.
Ebben a bioenergiában nagy fantáziát látok, de hát mindenek előtt egy jóval takarékosabb életvitelt tartanék szükségesnek az egyén meg az egész társadalom, különösen a nagyipari társadalmak számára.
Hát, hogyha ez olyan formában lesz jelen, mint akár az áram, vagy bármi, akkor miért ne?
Ez hát a vélemény. Professzor úr, ehhez képest mi a helyzet most az Európai Unióban?
Én egyetértek szinte mindenkivel, tehát nagyon jó, magunk a takarékosságért sokat tehetünk, talán néhány dolgot megemlítek már most. A közlekedés. A közlekedés, ugye autóval járnak itt nagyon sokan. Ne használják, csak amikor föltétlenül szükséges. Ez rögtön egy tipp. Másik, vegyék figyelembe a fogyasztást. Az Unió készül arra, és előbb-utóbb meg fogja tenni, hogy a 250 gram per kilométer, ami nagyjából azt jelenti, hogy 8 liter per 100 kilométer, tehát a 250 gram per kilométernél nagyobb kibocsátású autókra külön adót fog kivetni. Amikor vásárolunk autót, akkor vegyük figyelembe, mennyi a fogyasztás, részesítjük előnyben a kis fogyasztásúakat. Ugyanis az energiának egy jelentős része a közlekedés, az olajnak pedig a kétharmada a közlekedésre fordítódik. De olyan egyszerű dologgal, hogy a gumikban a nyomás megfelelő, és néhány százalékkal javítja a teljesítményt. Aztán a háztartásokban. Ha fluoreszcens égőt használunk a normál égő helyett, az 80-85%-os megtakarítás. Erre joggal azt mondják, hogy drága. Igen, de az élettartama is 10-szer akkora. Aztán háztartási berendezéseink. Mindig figyeljünk arra, hogy mennyi a fogyasztása. Mert nem mindegy, hosszú időn keresztül lehet, hogy drágább a berendezés, de kisebb a fogyasztása, néhány év alatt megtérül. Nagyon sok ilyen lehetőség van. És természetesen a megújulókra való áttérés nem minden embernek a feladata, annyiban mindené, hogy lehetőleg ne dobjuk ki a szemetet olyan helyre, hogyha kidobhatjuk egy másik helyre, ahol hasznosítható, például a papírt külön, más anyagokat, még hasznosítható anyagokat külön gyűjtetünk, de igazából nagy kormányzati programoknak kell megvalósulni ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés és az ezt segítő megújuló források használata jobban elterjedjen.
Látunk egy ábrát a Föld teljes energiatermeléséről, egy jelentős növekedést mutat. Ez a növekedés vajon folytatódhat, ha esetleg erről beszél nekünk főtitkár?
Hát az első ábrán az látszott, hogy 30 év alatt nagyjából 70% volt az összes energia növekedés, a villamos energia meg csaknem 200%-ot növekedett, végül az olaj, ami most is látható, mutatja, hogy ott nem tudott már ilyen mérvű lenni, ami mutatja, hogy az olaj az ugyanúgy, mint a szén, és ugyanúgy, mint a gáz, kifogyóban van. Na most lehet vitatkozni, hogy mennyi ideig elég. A szám, amit a szakirodalom megad, az a gazdaságosan kitermelhető készlet osztva az évi fogyasztással. És azért lett ezzel nagyon kellemesen elvitatkozni, mert a gazdaságos kitermelhetőség változik, új lelőhelyeket lehet megtalálni, de biztonsággal azt mondhatjuk, hogy az olaj 50-100 év, a gáz 50-100 év, a szén 100-200 év múlva el fog fogyni. Más szóval nem tartható a fosszilisoknak a használata, már csak azért sem, mert nem lesznek. A következőt, ha megnéznénk, akkor majd látunk egy olyan ábrát is, hogyha ezt megkapom, amin az összehasonlítva szerepel, hogy melyik forrásból összesen mennyit használunk, de a nélkül is nagyon egyszerűen megjegyezhető, a fosszilisokból szén, olaj és gáz összesen majdnem minden ország, majdnem minden régió nagyjából 80%-ot használ. És a maradék, ami lehet 15-18-20-22%, az az atomenergia és a különböző megújulók. És a megújulók közt is a legfontosabbak a vízi energia, a biomassa hasznosítás, és messze lemaradva követi a geotermikus energia, még jobban lemaradva a szél és a napenergia használata.
Igen, itt ezen az ábrán éppen azt látjuk, hogy az energiafelhasználásban az egyes régiók között milyen különbségek figyelhetők meg. Professzor úr, ezt hogyan kommentálná?
Első megjegyzésem, hogy nagyon jól látszik, hogy 2001 és 2005 között jelentős növekedés volt. Nem fog ez a növekedés így folytatódni, nem tud így folytatódni. Másrészt az látszik, hogy az OECD országok, fejlett országok, azok több mint a felét használják, és Afrika elképesztően kicsi ehhez képest. Ugyanígy Dél-Amerika se túl sok energiát használ.
Mielőtt elkezdjük részletezni a különböző alternatív lehetőségeket, javaslom, kérdezzük meg az itt ülő közönséget arról, hogy a felvetett problémákról, nevezetesen, hogy az energiaforrások kiaknázásában milyen lehet nekünk, közeműködőknek a szerepünk, hogyan látják egyáltalán azt, hogy az energiaigényeket milyen arányban lehetséges majd megújuló energiaforrásokkal felhasználni. Mi három válasz lehetőséget adtunk. Önök szerint a jövőben milyen arányban növekedhet a megújuló energia felhasználásának a mértéke. Aki úgy gondolja, hogy az energia felhasználás 100%-át megújuló energiával fogjuk teljesíteni, az nyomja meg az egyes gombot. Aki úgy látja, hogy 50% lesz, az a kettes gombot, és aki úgy látja, hogy 20%-ot fog elérni a megújuló energia hordozók aránya, az a hármas gombot nyomja meg. Tehát 100% egyes gomb, 50% kettes gomb, illetve 20% hármas gomb, nyomják meg a megfelelő gombot, amit gondolnak. Professzor úr, hogy látja, mennyire realisztikus az, amit a
néző hát minek gondolnak? Utána azzal kezdtem, hogy az Európai Unió 20%-ra kívánja növelni, az biztos, hogy a 20%-ot megnyomók nem tévedtek. Remélem nem tévedtek. Az 50 nagyon-nagyon hosszú távon érhető el, a 100 pedig azt hiszem, hogy nem érhető el. És talán arra nincs is szükség.
Akkor most nézzük végig az egyes energiafajtákat, kezdjük például a geotermikus energiával.
Lényegében kétféle geotermikus energia felhasználást láthatunk itt. A villamos áram az geotermikus erőművet jelent. Látszik, hogy Olaszországban van lényegében csupán. A hőtermelés az artézi kutakat és egyebet, és a hőtermelés kettő egy nagyon fontos dolgot jelent, a hőszivattyút, ami a kis hőkülönbségeket használja ki, és hűtésre, fűtésre egyaránt alkalmazható. Látszik, hogy Svédország ebben vezet, Németországban, Franciaországban is nagyon jelentős. Fontos megjegyezni, hogy ez egy olyan lehetőségünk, amit nekünk is ki kellene használni sokkal jobban. Svédországban, Kanadában már minden új ház így épül. Egy kis energia befektetéssel, elektromos árammal lényegében a környezet hőjét használják ki, azt a kis hőkülönbséget, ami a belső és a külső tér között van. Ezek a berendezések nagy számban készülnek, tényleg millió számban működnek már. Csak Ausztriában 13 üzem van, amelyik hőszivattyúkat gyárt. Most itt fontos az állam szerepe, mert hogyha valamilyen adókedvezménnyel, hosszú távú hitelekkel segíteni, akkor bizonyára nálunk is sokkal többen alkalmaznák. Én ezt melegen ajánlom. Biomassa potenciál, ez pedig azt is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy mi történik, mert a biomassa potenciálnak a felső részén az szerepel, hogy mennyit fognak még addicionálisan hozzátenni a lehetséges egyéb iránt. Nézzünk egy pillanatig erre. Ez néhány száz millió tonna olaj ekvivalens. Tehát akkor, hogyha a széndioxid, amit most már adnak, vesznek, az eléri a 65 euró per tonna értéket, akkor meg fogja érni a biomasszában, a mezőgazdaságban is, és az erdészetben is, hogy további potenciált mozgósítsanak. Összefoglalva ez néhány száz millió tonna olaj kiváltásához lesz elegendő. Napkollektor kapacitás, keveset beszéltünk még a napkollektorról, azt már láttuk, hogy a leghátul van, körülbelül a széllel ekvivalens, némelyik országban több a szélenergia, mások több a napenergia. Minden esetre vannak olyan országok, Németország, ahol nagyon jelentős a gyártás is, az alkalmazás is, de ugyanilyen Görögország, vagy Portugália, és a többiek kevésbé szerepelnek, kevesebben. Van egy összesítés a szélerőművekről. Magyarországon a szél átlag sebessége 1,5-2,5 méter per szekundum. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek időnként nagyon nagy viharok, de stabilan, állandóan ilyesmikre lehet számítani. Ez messze van attól, ami az ideális érték, ami ugye látjuk a diagramon, a csúcsérték, 6-7 méter per szekundum, ez volna a legkedvezőbb. Tehát kell vagy lehet építeni szélerőműveket nagyon gondos helykiválasztással, megfelelő magasságban. Szélerőművek az Európai Unióban Németország vezet, de Spanyolország is, és Dánia most már talán, ez egy két éves adat, Dánia most már megelőzi Spanyolországot. Tengerpartokon nagyon érdemes ilyet építeni, fennsíkokon, vagy lapos domboknak a tetején. Minden esetre komoly vizsgálódásnak kell megelőzni, hogy hova telepítünk szélerőművet. Nézzük a kapacitást, itt megawattban látjuk, Németország vezet ebben is, és hát különböző országok összességében 30 ezer megawatt teljesítmény, ha minden kapacitás ki van használva. Ami hát nagyon hasznos, önmagában nem mondja meg a dolgokat. Itt 2050-re vonatkozó előrejelzés szerepel. Az Egyesült Államok fogja a legnagyobb részt a nukleáris energiából birtokolni. Kanada és Európa együtt van a második helyen, és Kelet-Ázsia, Oroszország is persze megmarad. Nagyon jellemző Kína, India, Pakisztán. A többiek eléggé elhanyagolhatók, ugye mi ebben vagyunk. Kanada és Európa, mint az unió tagjai. Egyéb iránt most is nagyon sok ország, 31 országban működik nukleáris erőmű, villamosenergia előállítás céljából. Rengeteget építenek, 30-at építenek már, és továbbiak vannak tervezés alatt. Tehát ha a tervezés különböző stádiumában lévőket összeadom, csak nem 200 erőmű az, ami meg fog épülni a következő két évtizedben. Nem lehet megtakarítani, mert hogyha energiából ugyanannyit akarok, tehát inkább többet szeretnénk, és a fosszilis forrásokat, amit mondottam, 80% meg nem szabad használni, akkor valahonnan kell venni az energiát, ez a nukleáris és a megújuló. A villamos energia felhasználásnak ez a prognózisa. Tehát itt tartunk most, és látjuk, hogy a világ 4 évtized alatt nagyjából 4-szeresére fogja az igényt növelni, és hát ezt valamilyen módon ki kell elégíteni. Következőt is jogolna látni, mert az a közlekedésre, amiről már szót ejtettünk, további adalékokat ad. A 80 millió az hordót jelent, egy hordó kb. 160 liter, tehát a világ 80 millió hordó olajat használ egyetlen nap. Ebből 53 millió hordó a közlekedés. És a közlekedésben, mint látjuk, a személyszállítás dominál, 29 millió, 19 millió a teherszállítás, mindösszesen 5 millió hordó naponta a légi szállítás. Tehát igenis, mindahányan, az egész emberiség tehet valamit a takarékosságért, például azt, hogy kevesebbet közlekedik autóval, de természetesen ez édes kevés, új módszerekre kell áttérni, rengeteg változat van, még nincsen végleges, egyértelmű döntés, de néhány ezek közül. Hibrid modell, tehát villamos és benzin, vagy gáz meghajtás, vagy hidrogén meghajtás, vagy hidrogén és elektromos kombinációja, hidrogén cella. Minden esetre el kell érnünk, hogy kevesebb olajjal akár több kilométer tegyenek meg a járművei. Addig pedig takarékoskodni kell. Nem megy mindez tudományos kutatás nélkül. Az Egyesült Államokban a tevékenységet jellemezte ez, hogy volt 1973-ban egy olajár robbanás. Akkor rádöbbentek, hogy mindenfélével kell foglalkozni, a piros a kutatásra és fejlesztésre szánt összegeket, a kék a szabadalmak számát jelenti, tehát ez akkor nagyon megugrott. szélerőművel kapcsolatban, és másokkal kapcsolatban is, amiket remélem mindjárt látunk. Nem törődtek vele a 80-as, 90-es években, és most viszont, amit nem mutat az ábra, de lehet tudni, mert ismeretes, hogy mit óhajtanak 2007-ben, milyen módon akarják a kutatási forrásokat szétosztani, jelentős növekedés lesz, újból szinte olyan állapotban vagyunk, mint az olajár robbanáskor. Az Európai Unió néhány adatát hadd mondjam el, mert végül is nekünk fontosabb az Európai Unió, oda tartozunk. Az Unió 2020-ig 600-700 milliárd eurót akar szánni a megújuló források bevezetésére, és további 100-150 millió eurót akar szánni technológia váltásokra. Ez nagyon jelentős összeg, és nem csak be akar fektetni, hanem ezt tudományosan megalapozottan szeretné megtenni, úgyhogy az Európai Unió következő keretprogramja, talán sokan tudják, hogy keretprogramok voltak, a hatodik keretprogram most zárult le, abban is volt egy energia jobb felhasználását segítő rész, ez 250 millió euró volt. Az új hetedik keretprogramban ez több mint duplájára növekedett. Más szóval az Európai Unió tudja. És mik ezek a programok? SZÉV, ez az a program, amelyik az energiatakarékosság. ALTER, ami a megújulók vagy alternatív források vizsgálata. COOP, COOPER, ami az együttműködés, kooperáció az energiában. És nagyon érdekes nevű van a STEER, mert az a közlekedésben a lehető megtakarítás. Más szóval, visszatérek az első mondataimhoz. Az Európai Unió ezt komolyan veszi, az Európai Unió mindent meg fog tenni, és pedig azért, hogy a klímaváltozást lehetőleg átéljük, minél kevesebb kárt okozzon, mert valamennyit már fog, de jó volna elkerülni az igazi katasztrófákat. A másik azért, hogy a saját energiabiztonságát és így a mi energiabiztonságunkat is segítse. Hát ez csak egy kis rajz arról, hogy a hidrogén meghajtású járművek még nem igazán versenyképesek, de lehet, hogyha 3 év múlva lesz egy ilyen előadás, vagy 5 év múlva tart valaki, akkor azt mondja, hogy hidrogén cellákkal megy már az autóknak mondjuk az 5-10%-a. Nem látjuk a jövőt, azt látjuk, hogy valamit tenni kell, mert ez így nem maradhat. Sem a kis hatékonyság, sem a pazarlás, sem a fosszilis energiaforrások hasznosítása. Egy pillantás, most Magyarországnak ez az energiaszerkezete, ebből kellemes, hogy a szén az csak 10%, a folyékony szénhidrogének földön az kicsit sok, a villamos energia előállítás az a paksi atomerőmű, és a megújuló energia 3,5% mind összesen. Az kellene, hogy mondjuk 2020-ban a 3,5 helyett 10 fölé jussunk, 11 néhány százalékig, ha 20-ig nem is tudunk, de 10 fölé jussunk, és hát a szén tovább csökkenjen. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor egyrészt biztosítjuk az energiát a fejlődésünk számára, másrészt nem fogjuk túl sok széndioxiddal terhelni a atmoszférát. Van, aki ezt úgy éli meg, hogy borzasztó mi történik, mert fokozatos drágulás, fokozatos fogyás, másképp is lehetne, ezt tekintsük kihívásnak, tekintsünk ezt annak, hogy egy új ipari forradalom előtt állunk, a hidrogén alapú ipar előtt állunk, az intelligens, az energiát sok oldalon hasznosító, a pazarlást a takarékosságra váltó eljárások előtt állunk. Remélem, hogy így lesz. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, professzor úr, és mielőtt tovább vinnénk az előadást, kíváncsiak vagyunk arra, hogy professzor úr által is sokat hivatkozott egyéni felelősség tudat dolgában hogyan állunk itt a teremben. Engedjék meg, hogy újra megkérdezzük a nem is annyira véleményüket, mint inkább a fogyasztási szokásaikat. Arra a kérdésre várjuk a válaszukat, hogy vajon amikor valamilyen módon energiát használnak fel, legyen az akár közlekedés, amire a professzor utalt, vagy bármi más, mennyire tudatosan teszik ezt, mennyire takarékosak. Aki úgy érzi, hogy takarékos az energia felhasználás terén, az az egyes gombot kérjük, nyomja meg. Aki kizárólag a saját költségei csökkentése miatt, az a kettes gombot, illetve aki azt mondja, hogy igen, nagyon tudatosan takarékoskodik, nem csak a költségcsökkentés, hanem az energia gazdálkodási általános összetevők miatt is, az a hármas gombot nyomja meg. Tehát aki nem takarékos, nem tudatosan takarékos, az egyes gombot, aki csak a saját költségei csökkentése miatt, az a kettes gombot, és aki tudatosan, takarékosan használja a különböző energiafelhasználó eszközöket, az a hármas gombot nyomja meg. Hát azt hiszem, professzor úr, azért már lépünk előre, bízunk benne, hogy az előadás nyomán ez az arány még inkább javul.